Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Vasárnap délután 3-tól Szkercu a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercu című műsorában.
2025. március elején elhunyt Demeter Judit kolléganőnk. A következőkben egy 2016-ban készült Szkercu adást ismételünk meg vele és Túróci Gergellyel.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень.
Kellemes délutánt a civilradio.net Szkercu adását hallgatóknak. Bara Péter vagyok, ennek az órának a műsorvezetője. Külön üdvözlöm Csepel és Bécsi hallgatóinkat. A műsorszámok között elhangzó adóazonosítók zenéje Szalai Réka áldó hangtechnikusunk munkája, aki egyébként itt is ül, és ő a hangtechnikusunk. Ez a műsor Viszocki Szemjovics Vladimir, vagy hát Vladimir Szemjovics Viszocki életével foglalkozik. Ez a második adásunk. Vendégeim Demeter Judit és Túróci Gergely. Ugye Demeter Judit Oroszországon végzett valamikor, most múzeumban dolgozó, azt hiszem a sajtó munkákat látja a színvizetbe.
Bocsánat, azért lőjünk sort.
Jó, rendben van, oké.
Én ki vagyok?
És ő?
Őrült, de egyébként pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalmi múzeológusa, rejtőkutató, de ez most csak úgy háttérben ez az információ.
És viszont most, kikutató, és nagyon hát, akarjuk,
nem? És amit most hallottunk, ugye Viszocki előadásában a Farkas Vadászat című dal volt, de mielőtt elkezdjük ezt a farkasvadászatot talán elemezni, ki is volt Viszocki Judit?
De jó kérdés. Röviden. Azért jó kérdés, mert azért ezt ide kell pászintani, hogy a temetéséről, ami félelmetes, mert még az ő rendező, Ljubimov, azt hiszem igazán európai hírrendező, azt mondta, hogy ha nem tudtuk megbecsülni Viszockit életében, akkor a temetésén megtanulta az orosz nép, hogy ő kicsoda. Egy ilyen videót tettem fel a Facebookon az oldalamra, egyébként tessék meg, Judit Demeter, pardon. Fordítva, és mint van még egy, hál' Istennek, kedves hölgy, és nem veszi le az ő nevét, az MS Mester vizitációja, az vagyok én. Ki volt Viszocki? 1938-ban született, már egy igen érdekes családban, tudnélik, hát végigharcolta az apja a második világháborút, mint annyian, de ő katonatiszt, ő profi, tehát az is maradt.
Vajennyi,
igen. És katona. Tehát hivatásos katona, ebből kifolyólag 1947-49 között ők például Németországban éltek. A család akkor már egy második anyukával, egy örmény, akit nagyon-nagyon szeretett Viszocki, egy örmény anyukával, aztán visszamentek Moszkvába, ott már apa nélkül inkább csak, ott már ezzel az anyukával, és akkor a fáma mondja, hogy az apja megint elment volna, vagy el is ment Németországba, és egy hatalmas grimbuszt, hatalmas botrányt rendezett a kicsi Viszocki, ő nem megy sehova, ő itt marad, itt vannak a rokonok, tehát magyarán ő már akkor azért megpróbált az életét rendezni. Az útja az a műszaki főiskolán keresztül vezetne, ha ott nem hagyta volna, egy év után ott hagyta, tehát végül is mi keresni vele jobb volt. Ott ezt többször, hogy önmagától meg is kérdezte, És
ugye itt az 50-es évek végén járunk.
Igen, a MHAT-ba ment, 56-ba, ami a Moszkvai Művész Színháznak a stúdiója, stúdiószínháza. Ez gyakorlatilag a színművészeti főiskolával teljesen egyenrangú, utána több színházban játszott, a Művész Színházban, Puskin Színházban, majd, ami a lényeg, 1964. április 23-án, amikor a Taganka nevezett színház, ez egy tér Moszkva munkás igen. negyedében, színház a Tagankán, ugye a hivatalos elnevezéssel, Teater Matagánki, ő oda került, pontosabban oda hívta őt Jüri Lyubimov, akit akkor megdobtak egy színházzal, és akkor ott kezdődik el, haláláig ott játszott, tehát ő nem 1980, július 25-én halt meg a Moszkvai Olimpia idején. Csak a megnevezést, igen. hogy mindenkit játszik vele, hogy hát ki a fenn az a Viszocki, mindenfélét neveznek, mondanak róla, először is azt mondják, hogy a leghíresebb orosz bárd, ezt az ő nevében kvázi hadd kérjem ki, mert ő borzasztóan utálta a bárdot, igen, hogy ő nem igen, bárd. Igen. Annyit mondjunk, hogy így fontossági sorrend szerintem költő, színész, zenész,
jó.
dalszerző.
Akkor ez így elég, és ez, mivel, kedves Gergely, mivel fogta meg, lehet ezt mondani, mivel érintette meg az orosz nép lelkét, és nem csak az orosz nép lelkét?
Hát ez az érdekes, hogy sokan nem értik a dalait, tehát Magyarországon, de ahogy énekel, tehát ez a Viszocki jelenség megragadja őket. Hogyha értenék, akkor lehet, hogy kicsit polarizálódnék ez a rajongás, mert tényleg Viszocki nagyon-nagyon sok dalt írt. Ezek nem igazán versek, tehát ezek élve. Tehát élő
hivatalosan 700, ami rendben van, megírva, kiadva, leadva, beadva.
Tehát két vaskos kötet. És hát azt szokták mondani, hogy a 70-es évek Szovjetuniójának enciklopédiája, egyébként már 60-as évek elétől írt, hát összesen 42 évig élt egyébként. Tehát ilyen mindenféle hétköznapi jelenségekről, tehát lát valamit a tévében, hall valamit az utcán, tehát sok ironikus dala van, kifigurázza a korabeli szovjet polgártársakat. Ugyanakkor a korai dalai közt vannak lágerdalok, tehát slangben ír dalok. Ő maga nem járt lágerben, tehát ugye, amikor a pályája indul, ez a hrussovi olvadás, tehát a 64-ig tartó szakasz, amikor valóban ugye Sztálin halála után pár évvel elkezdték kiengedni a lágerben igazságtalanul elítélteket, tehát megjelent egy csomó több százer ember egyszer csak a semmiből, és azért ez beszédtéma volt. Hát voltak persze szerelmes dalai is, voltak a művész létről, tehát a mesterségről, a szakmáiról, dalai gyerek dalokat is írt, tehát erről is lesz majd szó. Hát, hogy a lelki, hát megpendít, igen. Tehát ő tényleg egy ilyen, mondhatni, egy ilyen népfinek indul, tehát azért egy eléggé kigyúrta magát egy művészé, de az tény, hogy tehát a szovjet időkben, tehát ha volt is sztár kultusz körülötte, de a hétköznapi életében, tehát valóban nagyon egyszerű, és tehát nem nyomorúságos, inkább ez a tisztes félszegénység jutott neki. Tehát annak dacára, hogy a Szovjetunió egyik legismertebb színésze, vezető színésze volt, ő is lakótelepen lakott sokáig az anyukájával. 9 négyzetméteren. Az a szovjet szabvány szerint ez a lakóterület.
Ja,
tehát
ja.
ebben a melékhelység, a WC és a folyosó nem számított bele. Tehát
jó.
Ha azt mondják, hogy egy háromtagú család 27 négyzetméteren jó. él, azon lehetett akár 45 is.
Gyűjtöttem neked valamit. Meg akartuk nevezni, hogy ő kicsoda, micsoda. Jüri Lyubimov mondta a temetésen, duhovna és zsazda milliódav. Na, most tessék nekem
tehát
magyarul.
A milliók... Lelkinek szomjúhozása, szomja.
Lelki szellem, lelki szomja, éhsége, én azt mondtam.
Hát inkább a
szomja. Ez volt Viszocki.
Kicsit hallgassunk bele, Hobó Földes László, ugye ő az, aki ő is áttette magyar.
Egyike a sok ember igen. közül, akit megérintett
Viszocki. És akkor ugyanezt a farkas hajszát magyar változatban hallgathatjuk egy kicsit, mert aztán megyünk tovább, úgyhogy kedvesék a...
Majd beleszakad, de ma megint, akárcsak tegnap. Körbe csaltak minket, törbe csaltak, a kordon felé hajtanak.
Azért szól itten közbe a csapos, mert hogy a múlt adásban mi leadtunk egy dalt, azt mondtuk, hogy farkasvadászat. A címe teljesen világosan vadászat helikopterekről, ugye túra akkor mondta is, hogy körülbelül miről van szó. Ez egy konkrét tévé. 1978-ban íródott. Ez a bizonyos legendás, ikonikus farkasvadászat, aminek az is a címe, ez 1968 és némi különbség van közte a megoldásban. Tehát míg a helikopteres vadászatnál elbúcsúzik a farkas, és azt mondja, hogy én már nem vagyok farkas, itt már nincsenek farkasok, és meghal, addig a 68-as változatban, ez nyilván érdekes, elmenekül. Tehát megszegi a farkas törvényt, ahogy mondja is, a hagyományokat, és túl megy a kordonon, ahol pedig nem szabad, és megszökik, és üres marad a vadász marka.
Fantasztikus, ti köszönöm. Tényleg. Itt a Szkercóban a Pétert hallják, műsorvezetőt, a vendégeim Túróci Gergely és Demeter Rüdit fordítva, de ez így marad. Mesék. Alice Csodaországban, légy szíves, akkor...
Hát azt hiszem, mindketten szeretjük. Én büszke tulajdonosa vagyok, tényleg, Vyszotsky által dedikált, bizony, Bakelitnak, tehát ez egy nagy lemez, 1900...
De ez nem egy színházi darab.
Nem, ezt akarom mondani, soha nem lesz színházi darab, vagy művezet, hát meselemeznek, mondják magyarul, oroszul is majdnem közel így. Négy évig dolgoztak rajta, 1976-ban volt a bemutató, hatalmas siker. Az, hogy több millió ember vásárolta meg, ez Magyarország mond valamit, az akkori Szovjetunióban nem sokat, de 5-6 millió ember simán megvette. Akkor.
Ez egy dupla lemez.
Egy dupla lemez, igen, hát nagy, szép nagy, és az a különlegessége a műsor számára, hogy a teljes zenei anyagát Vyszotsky írta, a dalokat Vyszotsky írta, és részt is vesz benne, majd itt lesz nekünk egy dalunk és a papagáj dala, szerintem ez egyik legizgalmasabb dal. A legjobb orosz színészek vannak benne, és
a
tényleg...
A szemtagonkás buli.
Hatalmas a népszerűsége.
Tehát arról volt szó, hogy ezt színpadra állítják, igen, de különféle okok miatt, szerintem nem politikai lehetett, hanem egyszerűen nem. Annyira, hogy mondjam, ilyen míves, hogy... Tehát macera lett volna. Na és ezért egy ilyen gyecki muzikálni spektákl, tehát egy ilyen zenés gyermek,
és gyerek. Zenés gyerek előadás,
de és azt hiszem először rádióban volt... premierje, és utána megjelent, hogy a külön grafika
23 dalt írt bele Vyszotsky egyébként.
Így van, és olyan átkötő, tehát prózai szövegek is vannak benne, nagyon jó pofa tényleg, tehát elég széles spektrumban játszanak a hangukkal a színészek.
Ezt most is hallni fogjuk.
És hát hangszerelés is van. Tehát ez nem az egyszál gitáros, ez a távoltűzi rikoltozás, amit a Vyszotsky művel.
Annyit a papagájról, aki ugye hát nem akárki, ő egy tengeri kalóz papagáj.
Ez a következő
be is mutatja magát, csak hogy tudjuk, igen. És ilyen poénos dal, hát Vyszotsky írta, az ő apja a kakadu volt, és egy bizonyos Fernando Cortez nevezetű elrabolta, és ezért szegény apja szót nem tudott szólni, mert az a papagáj nem tudott beszélni, ő ellenben tud, és akkor megfogadta, hogy ezt a három szót, hogy karamba, corrida, ördög vigye, csorpa bili, ezt ő Corteznek el fogja mondani, ez így is lett, közben angol fregat elfogta őket, azt akarták, hogy tanulja meg, hogy how do you do, de ő baratta corrida, karamba, ezt fogjuk hallani, és ördög vigye mellette,
nagyon papagáj.
Büszke, öntudatos kalóz papagáj.
Tehát akkor Alice Csodaországban a papagáj dala, és akkor Vladimir Vyszotskyt halljuk.
Послушайте все, о-хо-хо, эй-эй-эй, меня, попугая, пирата морей.
Itt a Szkercó, és folytatjuk a Vyszotskyról szóló műsorunkat. Bara Péter vagyok, a műsorvezető. Filmek.
Előtte még azért.
Előtte beszéljünk másról, igen, tessék.
Azért az nem hangzott el, hogy ez az a bizonyos Lewis Carroll féle, ez angol, majdnem 150 évvel ez előtti mese. Tehát annak a szovjet-orosz átdolgozása, feldolgozása, ugyanis sokan azt hiszik, hogy hát a Szovjetunió teljesen elzárt volt a világtól. Rengeteg mindent lefordítottak, szinte az egész világirodalmat, mondjuk ami nagyon kortárs és nagyon politikai volt, azt nem, de én ugye gyerekként, óvodásként éltem a Szovjetunióban, tehát számomra természetes volt, hogy én hallgatom a Elis Csodaországban, ugye oroszul előbb tudtam róla, mint magyarul, vagy pedig a Valsebnyikizum Rudnava Gorada, ez pedig az Óza nagy varázsló, tehát ezeket Mici Mackó, tehát a gyerekirodalomból tényleg azt lehet mondani, hogy szinte mindent lefordítottak, és hogy mondjam, tehát elég sokan olvasták, és volt rá igény, meg felnőtt irodalomra is.
Igazán, akkor most legyen a, jöjjenek filmek. A filmek.
Igen, mit Mackó, muszáj, nem engedhetem
nem
el.
Nem engedel.
Mert hogy ugye Karinti Frigyes által mi magyarul úgy megkaptuk Mici Mackót. Egyes angolosok azt mondják, hogy jobb, mint angolul. Hát lehet, hogy az oroszok is elmondhatnák, és hogy te olvastad biztos oroszul a Mici Mackót,
nem,
akkor nem.
Nem,
akkor tessék
de
elolvasni, nekem megvan.
Tehát az első emlékeim közé tartozik Vysotsky, és egy másik zseniális színész, a Leonov volt, aki egy ilyen kis gömböt színész volt, ő szinkronizálta a Mici Mackót, teljesen más stílusban, mint a Vysotsky, de az is egy kultikus rajzfilm. És egyébként nem a Shepard féle rajzok, hanem tehát egy szovjet grafikus vagy rajzfilmes újra az ott a zárójelbe zárva.
Egyébként film tulajdonképpen, mert te filmekről beszéltél, multiplikációs film. Igen, multiplikációsnak hívja, nem animációsnak az orosz egyébként.
Multik.
Multikok.
Multik,
igen.
Multik.
Na most, és Vysotsky imádta ezeket. Vannak gyerek dalt írt, na most erről nem nyitnánk itten vitát, de pont tudni kell erről. Filmek. Egyes adatok szerint 30, más adatok szerint ezeknek hiszek, mert amit én összeszámoltam, az 28, hát az se semmi, az se kevés. Ebből azt mondanám, ami hát átjött Magyarországra is, én kettő filmjéről tudok, ami úgy meg is futotta a magyar közönséget, mondom a kevésbé ismertet, a Nagy Péter Szerecsene című, avagy hogyan nősítette meg Szerecsenyét Nagy Péter. Ezt is szokták emelgetni, hogy az a fekete ember, de hát szinte felismerhetetlen az Vysotskyvel Szerecsen, ám de a Fekete Macska bandája az igazán átjött. Ez egy tévés, egy kis minisorozat.
Nem minisorozat, az egy rendes hosszú.
Hát nem mit, azért nem 12 rész volt.
Nem, mondom, hanem 6 rész.
Pontosan 6 részes, a Fekete Macska bandája. Na most azért is izgalmas, mert nem mindig sikerül azért, bár ugye tudjuk világbajnokok a magyar szinkronisták, fordítók, nem mindig sikerül a címeket lecsapni igazán. Jó?
De olyan hülye címe volt oroszul is, szerintem,
hogy, nem.
Hogy magyarul.
Hogyne. Miasta vstrečí zmenit nelzja. A találkozó helyét megváltoztatni tilos. Na most, aki nem látta, igen, aki egyébként úgy mondják az oroszul, miasta vstrečí a találkozó helyét, tehát így emlege ők se hülyét, vagy, mint Fekete Macska bandáját, tudni, hát arról van szó, a filmben elhangzik, hadd védjem meg, ez a találkozó helye, mindegy úgy indul, hogy és úgy is kapják el a bandát, hogy a találkozó helyét megszervezik nekik, azért ez a címe, hülye cím. Miről
nem
szól?
Ezért, bocs, ez megjelent magyarul, krimiként, és már akkor így fordították, hogy a Fekete Macska bandája.
Igen, az eredeti címe nem ez egyébként, bocsánat, hogy tromfolják rá, hanem a Milaszérdia, megbocsátás,
hát,
ugye? Kora.
Szívszeretet.
Igen, a könyörületesség kora, és ez is elhangzik a filmben egy hosszú filozófikus beszélgetés során, de hagyjuk, elég sokszor láttam, tehát a Fekete Macska bandája 78-79-ben készült el végül is, jó sokat dolgoztak rajta, három jelenetet Vysotsky rendezett, ugye ez a Moszkva, ezek a helyszínek. Azért izgalmas, mert egy olyan korszakáról szól a Szovjetuniónak, amit hát ismerünk, nem ismerünk, olyan sokat nem beszélnek róla. Ez a banda elleni harc ügyosztály a rendőrségen, azt vezeti Vysotsky, Zseglav, igen, tehát a háború után, pontosabban még a tart is a háború, tehát háború végi, háború utáni Moszkva, ami félelmetes, hát mint körülbelül Budapest volt, csak nagyobb méretekben, és ha kell, még véresebben, és ezek a bandák teljesen átvették az uralmat. És az akkor frissen megalakuló rendőrségnek a legfőbb feladata az volt, hogy ezeket hát ölnek, rabolnak, fogjulejtenek, zsarolnak, tehát félelmetesen erőteljesek.
Tehát a zavarosban halásznak, ez valóban.
Hogyne.
Így volt, nálunk voltak ezek a vetköztető.
Na
meg az R csoport, ha valaki emlékszik.
A Hekus Dönci, az kedvencem, mert vele apám is szembe került. Szóval ez a Hekus Döncis időszak, aki olyan öreg, mint én, vagy még öregebb, azt tudja.
De pedig te ezek, nem vagy öreg.
Ezek, köszönöm, ezek ez félelmetesen erő. Tehát így gyakorlatilag a Vyszacki, a második főszereplő elég rendesen, az a fiatal katona, aki haza, éppen frissen pottyan ki, tehát jön haza egy sérülés folytán a háborúból, és rögtön kinevezik ide, és rájön, hogy szinte egy az egyben ugyanez a harc folyik. Nagyon félelmetes erővel mutatja be a korabeli Moszkvát, tehát szociológia, szociográfia, amit csak akarunk. Nagyon jók a színészek. Annyira jók és annyira ismert, hogy egy-egy jelenetet külön kiharap a YouTube, és azokat külön benyomkodja, ugye, hogy a nagy filmekből szokás, és ez sem véletlen.
De tovább kéne menni.
Igen, és megyünk tovább. Tehát
magyar azért... kapcsolat.
Nem, hát ebben a filmben annyi volt, hogy a 80-as években, vagy a 70-es években, én gyerekként láttam, nem tudom pontosan mikor, de leadták is nagy siker.
Igen, nagy siker. Igen,
Magyarországon. Egyébként autós üldözés,
vagy minden. Jó, nem, így nagyon modern, ugye, kvázi. Tehát milyen abszolút, magyar kapcsolatot tetszik gondolni?
Én a, tehát ő ugye, amikor a Marina Vladi harmadik feleségével...
Jaj, hol van az? Jó, oké.
Jó, csak az időnk teszi azt.
De bocsánat, akkor beszéljünk arról. Most csak legyen a hirtelen a bandákból Marina Vladi, nem rossz?
Nem.
Az átkötés?
Most tényleg nem rossz. A Mészáros Márta által rendezett film, és ugye az fontos, hogy az ő filmes kapcsolatai, például ez a Jancsó Mészáros házas pár talán, ők nagyon segítették őt.
Így van.
És ezért ebben a filmben ő kapott, ez az Ők ketten című film.
1977. És 1976-ban, amikor a Taganka itt volt, akkor formálódott ez igazán ki. Márta akkor nyert, már Mészáros Márta akkor nyert erre pénz, paripát, fegyvert. Kifejezetten azért, neki több ilyen kísérlete is volt, hát 1974-ben már Vyszacskit meghívták Magyarországra, körülbelül 2 hétig volt itt ez a legendás találkozás Cseh Tamással, Bereményi pont, úgyhogy Márta folytatta a kísérleteket, Jancsó is segített neki, és kifejezetten, hogy a vasfüggönyt lebegtessék, lebentsék fel időnként, és ők találkozhassanak. Na most itt van akkor Marina Vlad, ő kicsoda, ő a harmadik felesége. Ezt is hát szokták tudni, vagy nem szokták tudni. 1969-ben házasodtak össze, 67-ben megismerkedtek egy forgatáson. Hogy Marina Vladit, aki nem ismeri, annak most nem magyarázom el, hanem szépen kopogja be, és tártsa el szemét, száját, mert egy tényleg fantasztikus színésznő. Ez volt még. Akkor, hát mondom, 28 film közte tévésorozatok, művészfilmek, nagyon-nagyon sok mindenben játszott, nagyon szeretett filmezni.
És még és egy jó. Filmről beszélnénk.
Igen.
És
igen,
ez
tényleg
fontos.
Egy pár pillanat, nem tisztem mostan itten elemezni. Ahogy az előbbi túróval fordítottuk, hát az orosz nép lelke volt viszont ki röviden, hogyha Lyubimov a főrendezője ezt mondja, akkor így volt. Még bocsánat, a temetése hatása alatt vagyok, mert ma megint megnéztem, nem kellett volna. Ez a film az általam hát ismert tényleg legrészletesebb film, rengeteg film készült, annak ellenére, hogy nem nagyon volt azért szabad fotózni, meg filmezni, hát a külföldiek filmeztek, ezt oroszok csinálták, felhasználva a végén hatalmas és óriási köszönetet mondanak Magyarországtól, mit tudom, Új-Zélandig, az összes létező filmes táboknak, akik a felvételeiket átadták. Ez egy orosz film, egy Rákursz nevezetű, orosz ilyen művészeti egyesület, alkotói egyesületnek a filmje, aki rendezte azt, hogy jól nézem, Kovánovszki, ami nem jelent számomra semmit. Ez 2010-et jegyzik, tehát, de nagyon sokáig készült, tényleg rengeteg részlet van benne, azért is érdemes megnézni. Föltettem a Facebookra az éjszaka első felindulásomban, tehát a Judit Demeter oldalamon ezt meg lehet tekinteni. 54 perc, azt hiszem. Hát a temetés félelmetes rajta, de Ezzel együtt, meg azzal együtt, nem tudom, mondtam el, hogy Jubimó azt mondta, hogy tényleg a temetésén tanultuk meg, hogy addig nem tudtuk, hogy Vyszocki kicsoda, Vyszocki az orosz nép lelke. Ezt tessék megnézni, pont. Na most van egy film, ami ugye 2011. december 1-e, akkor mutatták be. Magyarországon is szoktak értelmiségi, kulturális és szellemi botrányok lenni. Hát a Nagy-Szovjetunióban, illetve hát Oroszország, bocsánat, akkor már nagyobb, annyival nagyobb volt a botrány. A filmnek a címe a következő, hogy Vyszocki, spasibo, što živoj. Vyszocki, köszönjük, hogy élsz. Na most már a film címben, ugye tudja azt, hogy živoj. Hát jó, élő vagy, gyakorlatilag ez lenne a magyar fordítása, de itt választhattak volna, ugyebár, hogy múlt idejű alakot használnak, vagy jelen idejű. Ez jelen idő. Tehát tényleg azért élsz. És ehhez képest a film legvégén, amikor a stáblista elindul, az első név Vlagyimir Vyszocki, aki ugye nincs a filmben, hiszen 80-ban meghalt. Talán annyit, hogy egy azért is írtad föl, mint üzbegisztáni koncertfilm, elég jelentős, hát pillanatai ezek Vyszocki életének 1979. július 25-én. 80. július 25-én halt meg, 79. július 25-én a klinikai halálállapotába került. Erről szól gyakorlatilag a film. Üzbegisztánban, Bukharában egy üzbék túrára mennek, ott ordítja az orvosa, hogy 8 percig, emberek, 8 percig nem volt itt. Ő már kimondta azt, hogy meghalt. És akkor jönnek ugye a nagy fordulatok, hát Marina Vladi nagyon utálja ezt a filmet.
Tehát ez nem dokumentumfilm.
Ez nem dokumentumfilm, ez egy játékfilm, rengeteg dokumentum ugye a háttérben, és addig ordít, ott szerencsétlen, hát van egy szeretője, 19 éves Tanyusa, ráza, tépi az egész embert, és neki megy az orvosnak, hogy nem igaz, akkor nem vagy orvos, csinálj valamit, és akkor fölemeli az injekciós tűt, és azt mondja, hogy hát valamit. És akkor kap ő egy ilyen a szívébe belé az injekciót, és akkor magához tér.
És hogy gyakorlatilag a
pont egy, a koncertet, ez egy koncerten történik, a koncertet úgy zárják le, hogy benyomják, van annyi lesz az ottani rendezőnek, hogy benyomja a dalait, és ül a közönség, nézik, és látják, hogy ő nincs ott, nem mernek szólni semmit, hullanémasság, ugye kb. 3 dalt nyomnak így le az üres színpadon, és akkor föláll egy ilyen nagyon kidekorált katona, ezredes tábornok, főkatona, és elkezd hangosan, öblösen tapsolni, és akkor mindenki elkezd tapsolni. A lényeg az, hogy ez a Vyszocki életének olyan pillanatai, amikor ugyebár kiderül, hogy ő narkomán, hogy ő morfinista, gyakorlatilag le is kéne tartóztatni, és az üzbégek, ó, mert van itt minden, ugye, a 3x3-asok, figyelik őt az legelső pillanatot, mi halljuk, szavait hallják, ugye, hát akkor még látni nem láthatják. Lényeg az, hogy aki dicséri, az azt mondja, hogy tényleg szívbe markol az ő hatalmas küzdelme önmagával, a művészetével, a világgal, és az akkori szovjet életnek valami félelmetes panoráma képe, tehát ezt el kell nekie ismerni. Aki meg szídja, például Vladi, az azt mondja, hogy ugye halottgyalázás, mert a halotti maszka felhasználásával egy színészt napi 8, azaz 8 órás maszkírozása, nem mondták meg, hogy ki a színész. A filmnek a végén körülbelül ötödiknek feltűnik a neve, úgyhogy akkor Szergej Bezrukov, akit egyébként a 2005 szám szerintem legjobb Mester és Margarita Bortko feldolgozásban, ő Jézsua Hanocsi, magyarul Jézus. Félelmetes a film, nagyon megviseli az embert, fenn van a YouTube-on, én lengyel feliratokkal láttam oroszul, nagyon sok helyen bemutatták, az utódországokban, Lengyelországban és Magyarországon valószínűleg soha nem fogják bemutatni, pont.
Pont. A következő dal a Cabulatlan lovaim címmel. Ez is Vyszocki, akkor adjuk be.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стигаю.
CV Rádió. Egy kis nyugalom.
A Szkercó műsorát. A Péter vagyok, Vlagyimir Vizocki a témánk, illetve hát ő, és beszélgetünk most a Taganka Színházról. A Gergely ugye 5 éves volt, tehát nem volt jelen, de azért hozzászólt.
És nem jártál a Tagankára. Igen,
és akkoriban a Szovjetunióban jártam óvodába, illetve nem óvodás volt a 77-ben, tehát
te Judit már nem volt óvodás. Volna,
én ennyien szóval nem voltam óvodás, mert 1976. szeptember 28-a és október 14-e között a Taganka Budapesten járt. A BITEF-ről, ami a Belgrádi Nemzetközi Színházi Fesztivál, jöttek, ami, na mit csináltak, mert megnyerték.
A Hamlettel,
természetes.
Viszockival,
igen. És Tagankáról beszéljünk, ugye, meg Hamletról is beszélhetünk, mivel Hamlettel fogunk búcsúzni. Mi a Taganka az oroszoknak? Azt szokták mondani, 1960.